Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. A Dombóvári Fekete István Múzeumban tavaly emlékeztek meg az író születésének 125. halálának 55. és a gyűjtemény megnyitásának 30. évfordulójáról. Göllén, Ajkán és a Kis-Balatonparti Diás-szigeten is van az író emlékeit, személyes tárgyait, írásait és az adott településhez fűződő szálait bemutató kiállítás, de darabszámban és alapterületben a Dombóvári a legnagyobb. Bodó Imre agrármérnök, helytörténész, a múzeum alapítója évtizedek óta gyűjti az íróval kapcsolatos emlékeket. Fekete István több nyelvre lefordított és sok kiadást megért könyveit, eredeti okmányait, iskolai bizonyítványait, az íróról készült képzőművészeti alkotásokat. A tematikusan berendezett 4 szobában nem csak a tárgyi anyag mennyisége, de az alapító házigazda élményszerű vezetése is marasztaló. Bodó Imre múzeum alapító, Dombóvár díszpolgára kalauzol.
1995. június 24-ig adtuk át a gyűjteményt, ezt az első termet, ahol vagyunk. 23-án volt az író halálának 25. évforduló, ugyanabban az évben volt a születésének a 95. évforduló, és Dombóvárnak nem volt múzeuma, már látogatható múzeuma, és úgy gondoltam, közkincsé teszem az általam összegyűjtött anyagot. Hát természetesen nem ennyi volt, ennek egy 50-ed része, 2001-ben már kellett bővíteni a kis teremmel, 2011-ben a harmadik, és 2021-ben a vadászati világkiállítás kapcsán nyitottuk meg a 4. termet, de hát még volna egy teremre való anyagom, mert mindig kapok valamit.
Miért választotta Fekete Istvánt? Mi volt az első könyv, amit olvasott tőle? Vajon?
Ha visszamegyünk ugye Göllébe, hát én is ott születtem Göllébe, és én még ismerettem azokat a pajtársait, bácsikat, néniket, akikkel együtt járt iskolába, együtt gyerekeskedett, és ahogy írja a Ballagó időben, talpai becsületes magyar emberek voltak. Ez fogott meg engem, hogy 10 éves korában elkerült onnét, és milyen szépen írt az akkori 20. század elejé valóságról, a magyar emberek életéről, a falusi paraszt emberek életéről, pajtásairól, és ezt szívvel, szeretettel írta, és én úgy érzem, hogy ez a mély vallásosságából fakad, ez a szeretet, az állatok, növények szeretete, a szülőföld szeretet, és hát maga a természet szeretete. Az első könyvet, a Kopányag, a testremantumát kaptam a szüleimtől karácsonyra, és én mindig is szerettem a történetet, én tulajdonképpen régész történész szerettem volna lenni, csak hát ugye nem voltam olyan nagyon jó tanuló Fekete Istvánhoz hasonlóan, és így a szüleim mezőgazdasági pályára irányítottak. Hát azt szokták mondani, hogy későn érő gyerek voltam, és Gölléből indultunk mind a ketten. Itt született az édesapja, Fekete Árpád, a néhai göllei kantortanító, itt született Dombóváron, Fekete Antal uradalmi építész fia volt. Ők elkerültek Göllébe, én Gölléből jöttem ide, 46 éve lesz augusztusban. Tehát úgy gondoltam, hogy én méltó emléket kell állítani az írónak. Most ugye Göllébe 1987-ben már megcsináltuk a múzeumot, a szülőház múzeumot is, 4 teremben láthatók a relikviák, és én először odaadtam minden összegyűjtött tárgyamat, és akkor, amikor megtudtam, hogy az édesapja itt született, nagyapa itt van eltemetve, meg a nagyapjának a testvére György, ő pedig gazdatisztviselő, itt vannak eltemetve Dombóvári temetőben, akkor már elhatároztam, hogy megcsinálom ezt a gyűjteményt. Ehhez kellett az özvegy is, ugye Edith nénivel 18 évig leveleztem, nagyon sokszor meglátogattam Budapesten, és mindig kaptam tőle valamit ajándékba, tehát ez volt a magva az egésznek, és az Edith néni halála után, amikor a család úgy döntött, hogy a nagy lakást elcserélik egy kisebbre, ami fölöslegessé vált, butori és használati tárgy, az akkor szétosztásra került, elsősorban Ajka, Gölle és Dombóvár között, hát tulajdonképpen akkor tudtam bővíteni a gyűjteményt. Megismerkedtem a fiával, ugye, a Fekete Istvánnal, aki ugye Chicagóban él. Ő egyébként már nagyon sokszor meglátogatott, illetve hát mindig hozott valamit ajándékba, hát tulajdonképpen így alakult ki. Tehát azóta is mindig kapok valamit, könyveket, használati tárgyakat, dísztárgyakat, portrékat, porcelán, figurákat, kutyáról, a bogancsról is. Tehát mindig valamit kapok, és akkor hát ezeket ugye ki kell állítanom, be kell mutatnom. Az első teremben hát ugye mindig Göllével kezdem, ugye a szülőfaluval, utána Kaposvár, ugye ott végezte a tanulmányait, és akkor megyünk sorba az életével, Bakóca, Budapest, Ajka, ugye így sorba megyek az
életével. Ide jöhetünk is egy kicsit a tablóhoz.
Na most itt látjuk az íróasztal, a szék, a telefon, a lámpa, a rádió, nagy agancs és a kis agancsok, mind a Pista bácsi személyes tulajdoni, ezeket a Pistától kaptuk.
Itt az asztal is, a rádió, ez mind saját?
Minden volt, igen, a telefon is, a lámpa is, hamutartó, tehát minden. Igen, itt igen. Például a hamutartó,
van egy darab
Pistám papír. Utolsó csikjei. 1970. június 22, tehát 22-én este még dohányzott, és hajnali félhalm kérte a szívroham. Ezt is eltette az Editén, és ezt megkaptam ajándékba. Van egy egyesületünk, Fekete és Már Kulturális Egyesület, amely 1996. december 10-én alakult, és hát az olvasóval nevelés nekünk nagyon fontos. Tudjuk, hogy a gyerekeket nehéz a számítógép elől elcsalni, de mi kísérletet teszünk rá, és hát ugye valamit el kell, hogy olvassanak, hogy ihletet kapjanak Fekete István műveiből a gyerekek, és hát ugye felkészítő tanárok segítségével tudnak rajzolni, festeni.
Ilyenkor mindig van egy könyv, egy megajánlott könyv, ami alapján kell a rajzokat elkészíteni és bemutatni majd? Vagy szabadon választani?
Olyan is van, megválaszthatnak szabadon. Tehát elfogadunk minden Fekete Istvánhoz kapcsolódó rajzot, festményt. A falakat különböző mesterek munkái díszítik. Itt a kéziratai közül a Végtelenút, a Hónak a kézirata, Amnesia címet viselő vegyeskötet, a Koppányag a testamentumnak a filmforgatókönyve, esküvő megkék Bakóczára és az imakönyve látható. Aztán itt van az utolsó tolla, ceruzája, ezek mind az ő tárgyai.
Tulajdonképp hazánkban ez a leggazdagabb Fekete István gyűjtemény. Én úgy látom, hogy több helyen jártam már, de ennyire nagy darabszámmal még nem találkoztam.
Azt mondják, igen, annál is inkább, mert én mindent elfogadok. Ugye például itt van egy vukos Tunsalm égő, működő égő.
Tehát ez a vuk, például ez a tárró vukhoz köthető. Ez úgy látom, vukos. Hogy itt a rókákból igen. Is látunk sokfélét.
A vukra visszatérve, ugye itt látjuk például németül, eszperantó nyelven, vietnámi nyelven, angolul, és megszereztem a török vukkot tavaly.
Török nyelvre is lefordították.
12 nyelven olvashatok Fekete István könyvei. Na most ezt a török nyelvű vukot, ha egy Sopron mellől egy fiatal ember feleségével itt üdültek Dombóvár Gunaras fürdőn, és meglátogatták a gyűjteményt, és hát mondtam nekik, hogy tudom, hogy megjelent törökül a vuk. Ez körülbelül egy éve volt. Mondtam nekik, hogy tudom, hogy megjelent törökül a vuk, de nem tudjuk megszerezni, gyerekeim próbáltak interneten, és akkor hazament, és fölhívott, hogy hát ő Ausztriában dolgozik egy építkezésen, és ott vannak török vendégmunkások. Majd azt mondja, hogy értelmesednek szól, hogy legyen szíves, hozzon egy kis, meghozta a könyvet, húsvét után 2 hétre megkaptam.
Lépünk át a következő helyiségbe, kis szobába. Itt is nagyon sok mindent láthatunk, szintén tárlóban, Fekete igen. István könyvek, rajzok, a gyermekrajzok.
Igen. 2001-ben muszáj volt bővítenem, már ugye annyi volt már az anyag, hogy nem tudtam állítani. Egyébként egy ajtó volt, ez egy szerszámos kamrán volt, de hál' Istennek betöttük ezt a vitrint ide tornászni. Itt látjuk az író halásznadrágja, zseblámpája, pálinkásbuskos, a vadászbotja. Most itt látunk ugye például egy interziát, Kesszen Jenő lentiben élt, 2 éve meghalt a Jenő, interzőművész, vadász, vadászati szakíró is volt. Ő neki nyitotta meg itt egy kiállítását, és ezt megkaptam ajándékba, ezt az interziát. Hát itt látjuk még a Természettudományi Társulat, a Néprajzi Társaságnak is tagja volt az író. Itt meg Ambrus Sándor bronzplakettje, aki azt a nagy szimbolikus képet rajzolta. Most itt a harmadik terem, ugye ez az épület eddig volt, a fal. 11-ben muszáj volt bővítenem, kértem építési engedélyt, ugye Csermenének a hagyatékát szerettem volna teljes körűen bemutatni, és hát ott például, ahol a vitrin van, ott baromfiol volt, és hát föláldoztam erre a célra ezt a területet, és megkaptam az építési engedélyt. Itt a Csermenének a következő vitrénye, 177 levelet írt az író ennek a nénének 1962 és 70 között, itt pedig a 4 albumban be vannak ragasztva a különböző elbeszélések, és amit a néni nem tudott megszerezni, 10 darab határidő naplóval kimásolt az Országos Széchenyi Könyvtárba azokat az írásokat, ami neki nem volt meg. Tehát itt minden Fekete István írás megvan 2000 novemberig. 3 fotóalbumban több mint 1200 fénykép van az íróról és családjáról.
Néhány perc muzsika után folytatjuk a beszélgetést Bodó Imrével, a Dombóvári Fekete István Múzeum alapítójával.
Most itt a Master 4-es, én csak úgy hívom őket, ugye Feketés van, Kittenberger, Széchenyi úr, Largulós úr, ezeket megvásároltam a Jánőtől.
Szintén intarzia mind a négy.
Intarzia mind a négy. A Jánő azt mondta nekem, mikor még élt, hogy 70-80 óra tölt el egy ilyen intarziának az elkészítése, de akkor keményen kell dolgozni. Itt pedig a kitüntetéseit látjuk a következő vitrínben. Posztumus Somogyérdi József Attila Tüskávárért kapta, Hűség Azar Dédemne Nagykeresztje és a Szerüzenete díj, Magyar Örökség díj és a Munkaérdemi Aranyfokozat az Ajkánban. Pista azokat Ajkának ajándékozta.
És van még egy terem, itt hogyha belépünk. Itt pedig kicsit hagyd nézzek körül. Szintén Fekete István könyvekből nagyon sokféle, és egy-két állat is látszik. Vuk, vaddisznó, szőrme, siléc, és egy hattyú itt a sarokban. Zselléreknek egy régebbi kiadása. Trófeák. Ugye Fekete István azon túl, hogy író volt, nagyon aktív vadász is volt, úgyhogy a vadászati könyveiből van itt egy pár
darab. Volt a vadászati világkiállítás 2021-ben, és már 2020-ban hívta föl a figyelmemet, mert Bors Rihárd, a Nimród vadászosság főszerkesztő helyettese, hogy lehet pályázni. Akkor megpályáztam. Ugye közben jött a Covid, akkor zárva voltam, és hát kijöttem ide májusban, már kész volt minden. 2021 májusában kijöttem ide május elején, és nézegettem az üres vitrineket, és akkor kérdezgettem magamtól, hogy mivel fogod megtölteni ezeket. És akkor elkezdtem nyugtatni magamat, hát szeptember 25-én lesz a vadászati világkiállítás, addig majd csak történik valami. Hát körülbelül egy 4-5 hét múlva ideállított egy 92 éves bácsi lányával, Hedviggel, és mondja nekem, azt mondja, ő tulajdonképpen nem is a múzeum megtekintése miatt jött elsősorban, hanem megy az idősek otthonába, de nem messze Mosdósra, és azt mondta az igazgatónő, hogy ennyi könyvet nem vihet oda. Hirtelen szólni se tudtam, csak mutattam fölfele, mondom, Karcsi bácsi, magát a Jóisten küldte ide, mert az isteni gondviselés, mert egy hónappal ezelőtt még azt se tudtam, hogy mivel fogom berendezni, és tessék elhinni, van isteni gondviselés, mert ugye Berszán Lajos atya egy filér nélkül állt neki, ugye Székelyföldön iskolát építeni, és ő neki van egy elmondata, hogy a véletlen a buták istene, tehát véletlen nincs. Na most hát így kaptam meg, ugye, ő is vadász volt, meg agronómus, így kaptam meg Széchenyi Zsigmond könyveit, Kittenberger Kálmán könyveit, Nimrodnak egy 931-es bekötött egész szívi példányai, Molnár Gábor könyvek, Fekete István könyvek és egyéb vadászati témáik, 172 könyvet kaptam meg ettől a bácsitól. Úgyhogy hát azóta én voltam kétszer is a mosdósi idős otthonba, szoktam előadást tartani Fekete Istvánra, el szoktam menni idős otthonokba is, és hát akkor még utoljára találkoztam a Karcsi bácsival, megismert, kicsit már nagyot hallott, de aztán következő évben sajnos meg is halt szegény.
Ez egy hármas évforduló. Nagyon sok mindennel meg lehetne tölteni egy ilyen gyűjteményt, ami Magyarországon is egyedi.
Igen, hát Göllében a 125 éves évforduló, megemlékeztünk, ott is volt egy konferencia, ünnepség, meghívtuk ugye ajkaiakat, bakocaiakat, ölei egyesületek, meg hát a mi Fekete István Kultúrás Egyesületünk elnöksége is volt ott, és hát én is többek között bemutattam ezt a kis gyűjteményt, illetve megemlékeztem az uratemetésükről, és hát itt akkor nem tartottunk különösen, most halálának az évfordulóján, ugye már június 23-án halt meg, és 24-én lesz 30 éve, hogy megnyitottuk ezt a gyűjteményt, és hát én is egy konferenciával készülök, meg fogom hívni én is a bakócaiakat, köllejeket, ajkaiakat, 60-80 személyre számítok, és hát a mi egyesületünk tagja is ugye itt lesznek, és utána pedig, mikor ennek vége lesz, ebéd után pedig itt a múzeumban folytatjuk a tárlatvezetéssel és a múzeum bemutatásával. Remélhetőleg akkor már ezt a kis vadászat anyagot is itt be tudom majd mutatni, és akkor teljes lesz a négy teremnek a berendezése, úgyhogy hát ezek a terveim, és hát Göllében is lesz majd a temetésének a napján, június 23-án halálának a napján Göllében is lesz megemlékezés, és én egyébként szombatra 21-ére tettem ezt a konferenciát, hogy ne ütközön egyrészt a Gölleivel, másrészt szombaton jobban ráérnek az emberek, át tudnak jönni a konferenciára, de napján Göllében is minden évben a síránál megemlékezést tartunk a Göllei gyűjtemény vezetővel, Banda Zoltán alpolgármesterrel.
Ön szerint mi miatt ilyen maradandók Fekete István művei? Többször lehet olvasni, minden korosztálynak nyújt újdonságot.
Mélyen vallásos ember volt, és ő szerintem, hogy én is egyre érzem, összhangban élt a Jóistennel, tehát ő a Teremtővel biztos vagyok benne, hogy kommunikált valamilyen szinten, és olyan szépen írt a növényekről, állatokról, megszólaltatott szinte minden élőlényt, és még a küszöböt is, ugye, ami élettelen. Tehát ő, amit leírt, az megtörtént. Esetleg a szereplőknek a nevére már nem emlékezett pontosan, ugye kisgyerekkorában, nem mindenkinek a nevére emlékezett kisgyerekkorára vissza, de maga a történet az igaz volt. Én azért is szerettem, meg tiszteltem, meg mint említettem, ugye a gyerekkori pajtásait én még ismertem, és hát tényleg talpig becsületes emberek voltak. És hát nem titok, én is írogatok, én viszont a családom történetéről, meg a jó barátokról, ismerősökről írogatok kis elbeszéléseket, meg hát a családról, meg hát ugye a Fekete István Kulturális Egyesület évkönyveit szerkesztem, minden évben kiadjuk az évkönyvünket is, és itt megjelennek ugye Fekete István írások is, főleg olyanok, ami nem jelent meg sehol, akkor visszaemlékezések, versek, nagyon sok barátom van, aki verset ír, és akkor ír Fekete Istvánról verset, Gölléről verset, ezeket mind megjelentetjük, meg az egyesület tagjainak is az írásait, elbeszéléseit, meg hát az egyesületünk történéseit. Avatunk egy emléktáblát, vagy egy konferenciát szervezünk, ezeknek az adatait ugye rögzítjük az utókor számára. És én tulajdonképpen elretettem fel az életemet Fekete István emlékének ápolására, mert én azt hiszem, hogy ő megérdemli ezt, mert ilyen szépen nem írt senki. Egy magyar írunk se a magyar természetről, magáról, az emberekről sem, a szeretetről, Tehát ő nem csak az embereket szerette, hanem az egész világ mindenséget szerette, és egy nagyon békés természetű, nyugodt ember volt. Én azt mondom, hogy ilyen kaliberű író 100 évente, ha születik, de én szerintem mi életünkben már nem lesz ilyen író.
A Dombóvári Fekete István Múzeum előzetes bejelentkezéssel látogatható. Az érkezőket a gyűjtemény alapítója, Bodó Imre agrármérnök, helytörténész várja. Az iménti percekben vele beszélgettünk. Ha a városban járunk, érdemes felkeresni Dombóvár katolikus templomait és kápolnáit. Valójában ahány városrész, annyi szakrális pont. Ahogy nőtt a település, a beköltözők mindig építettek templomot, volt olyan, amit bővítettek, volt, amit újként alapjairól emeltek. Stílusban mindegyik más-más. Közös bennük viszont, hogy építésüknél a lakosság kétkezi munkájával kivétel nélkül mindig segített, jelen volt. A belvárosban a barokk stílusban épült két tornyú Jézus szíve templom uralja a teret. Tornyait két külön időszakban emelték. Az épületek történetéről dr. Hegedűs János plébánossal beszélgetünk.
Eredetileg ez a templom egy egytornyú templomnak épült 1757-ben, és akkor még Szent László tiszteletére emelték, és a későbbi bővítés, átépítés során bekerült új torony, tehát így lett két tornyú a templom.
Ez a torony, amely mellett most állunk, ez volt az eredeti egytornyú templomnak a tornya.
Igen.
És itt van most is a bejárat, vagy ezáltal, hogy mellé épült a másik torony, illetve a bővítés, megváltozott a tájolása is a belső?
Most úgy van, hogy mind a két toronynál van egy bejárat, és a főbejárat az pedig a főhajónál található, tehát hogyha előre megyünk a templomhoz, ott láthatjuk a főbejáratot.
Közelmúltban kapott külső felújítást is?
Igen, kívülről és belülről egyaránt felújításra került az elmúlt években. Kívülről belülről megszépült, felújulhatott a templomunk.
Itt a templom előtt van a Szent Háromság szobor.
Igen, ez a Szent Háromság szobor a tavalyi évben került felújításra, illetve restaurálásra. Nagyon örültünk, hogy a templom külső és belső megújulásával együtt megünnepelhettük a Szent Háromság szobor restaurálását is.
És a Szent Háromság szobor nagyjából a templommal egyidős, az eredeti templommal egyidős?
Az eredeti templomnál később épült, mert 1848-ban készült, ugye az első templom az pedig 1757-ben, de a felújítást, tehát a bővítést azt viszont megelőzte, tehát az már itt állt.
Ez egy téli kápolna, hová most bejöttünk, igen, vagy egy mellékkápolna?
Igen, egy mellékkápolna. Korábban itt a kápolna helyén a csekrestjének egy nagyobb helyisége volt, ahol könyvtár volt, könyveket vásárolni is lehetett, és aztán az előző plébános, Prostás Jenő atya alakította itt ki a isteni irgalmasság tiszteletére ezt a kis kápolnát, ahol rendszeresen csütörtökönként egész napos szentségimádást tartunk.
Innen léphetünk a belső térbe.
Én említettem, hogy eredetileg Szent László tiszteletére emelték a templomot, de jelenleg Jézus szíve templomként ismert, tehát a titulusa Jézus szentséges szíve, az oltárkép is ugye ezt örökíti meg. Tehát valóban egy nagy terű és befogadó képességű templom. Vasárnaponként van itt szentmise, minden vasárnap, illetve hétköznap is pénteken. Aztán gyászmisék vannak még hétköznaponként, amikor temetés van. A vasárnapok során akkor majdnem, hogy megtelik a templom. Ha nagy ünnep van, akkor pedig mondhatom, hogy zsúfolásig megtelik.
Mikor van a búcsúja a templomnak?
Ugye Jézus szíve tiszteletére van szentelve, tehát a nyár elején.
Van-e például katolikus iskolája vagy óvodája Dombóvárnak?
Igen. A Dombováron nagy múltra tekint vissza az orsóita nővérek jelenléte. Itt a Jézus szíve templomunkkal szemben láthatjuk azt az épületet, amely most középiskolaként, szakközépiskolaként működik. Korábban az orsóita nővéreké volt. A rendszerváltást követően ehelyett az épület helyett egy másik épületet kapott vissza az egyház, az orsóita nővérek itteni jelenlétének köszönhetően, és ott alakították ki a katolikus iskolát. Ez egy ideig az egyházmegye fenntartásában működött, aztán az orsóita nővérek vették át, és jelenleg pedig, mivel az orsóita nővérek már kevesen vannak, és ezért a bencések azok, akik most fenntartják az iskolát, Szent Orsolya, hogy a nővérek emléke is megmaradjon, Szent Orsolya Bencés iskola központként működik ez a katolikus általános iskola, nagyon népszerű a városban, elsőtől 8. osztályig jelenleg, és van egy katolikus óvodánk is, Szent Erzsébet óvoda, Árpádházi Szent Erzsébetről kapta a nevét. Ez az óvoda most az őszi tanévtől egy új épületbe költözik. Egy teljesen új, modern és nagyon jól felszerelt épület fog elkészülni, és ott fogja folytatni a munkáját a Szent Erzsébet katolikus óvodánk.
Az új dombóvári Nagy Boldogasszony templom egy körforgalom közepén áll, így jól látható a város szinte minden pontjáról. Színes fakazettái, festett üvegablakai, aszimmetrikusan elhelyezett fehér tornya kellemes mediterrán hatást kölcsönöz az épületnek.
Új Dombóvár egy különálló városrész Dombóváron. Eredetileg vasutas telepnek nevezték, ugyanis a vasutasok számára mértek itt ki telkeket, és ők telepedtek le. a 20. század első felében, 1934. augusztus 15-én lett ez a templom felszentelve, Virág Ferenc, akkori pécsi megyéspüspök szentelte fel Nagy Boldogasszony tiszteletére. A templom tervezője Fábián Gáspár, budapesti műépítész, és a tervezés során azt láthatjuk is, a román elemeket, románkori építészeti elemeket alkalmazott. Ami valóban érdekessége és így jellegzetessége a templomnak, ez az aszimmetrikus, egytornyos megoldás.
Olaszországban lát az ember ilyen templom torony és test elhelyezést.
Így van. A templom belső részében, ami érdekesség, az a kazettás mennyezet, tehát hogy nem kupola van, hanem kazettás mennyezet. A fali freskókat Bernát János dombovári festőművész alkotása, és egykori dombovári lakosokról mintázta a freskók alakjait, tehát az arcokat.
Városi védett épület emblémát látjuk rajta. 2004-ben kapta meg ezt a védelmet, illetve itt is látjuk, ha egy közelebb húzódunk a timpanon alá, ezeket a festett fakazettákat. Színesek, elsősorban virágokat, virágmotívumokat formáznak. Ugyanilyen a belső mennyezet is?
Igen, a belső mennyezet is ilyen fakazettás megoldással van kialakítva, és még amit elmondanék a templommal kapcsolatban, hogy annak idején ez teljesen közadakozásból, tehát a helyiek közadakozásából épülhetett fel. Maguk a freskók, illetve a festett üvegablakok és a keresztúti stációk is helyi lakosok adományaiból készültek.
És ide készült, konkrétan körbeépült a település?
Nagyon szabályosan, érdekes, hogy nagyon szabályosan lettek kialakítva, ugye annak idején kimérve a telkek, és így tulajdonképpen ennek a körforgalomnak a közepén itt a téren áll a templom, és körülveszi az újdombovári városrész, az utcák, a templom mögött is még, és a templom előtt pedig a körforgalomból egyenesen tudunk behaladni a belvárosba. Újdombovár, Dombovárnak az a városrésze, ami talán most leginkább elmondható, hogy fejlődik olyan szempontból, hogy fiatal családok telepednek le.
Mögöttünk is egy iskola van egyébként, pont szület, halljuk a gyermekeket.
Van, az iskola is, aztán itt van egy óvoda is, mindjárt a templom mögött, tehát egy nagyon élhető
frissülő közösség.
És frissülő közösség, így van.
Dombóvár templomairól dr. Hegedűs János plébánossal beszélgetünk. Utunkat hamarosan Gunaras városrészben, a Nagy Szent Gergely kápolnánál folytatjuk.
Gunaras bár a Dombovár városán kívül van, de a városrészhez tartozik, a Dombovár városához tartozik. Gyógyvizet találtak, és gyógyfürdő épült stranddal bővülve, és a kórháznak a a reumatológiai rehabilitációs osztálya is itt található. Nyilván itt tudják használni a kezelések mellett a található gyógyvízet, és éppen ezért valóban egy üdülő övezet is kialakult itt. Láthatunk ugye nyaralókat, de vannak olyanok is, akik állandó jelleggel itt laknak ebben a város, tehát a gunarasi városrészben.
Nem csak a víz a gyógyító, hanem ez a környezet is, ugyanis egy erdő közepén vagyunk, egy ilyen liget erdő közepén vagyunk, és itt épült a kis kápolna is, amelyhez most közeledünk.
Igen, ez a kápolna egészen modern és új kápolnának mondható. 2010-ben Mayer Mihály megyés püspök, akkori megyés püspök úr szentelte fel Nagyszent Gergely pápa tiszteletére. A kápolnát magát egy helyi vállalkozó, Pap Zoltán és felesége építette.
Magánkezdeményezésre.
Így épült fel a kápolna, amit a nyári időszakban rendszeresen használunk. Júniustól egészen késő őszig, októberig vannak itt vasárnap esténként szentmisék.
Amikor megtelik az üdülő övezet is.
Így van, nagyon sokan jönnek ide ki. Egyrészt, ahogy említette, az üdülők, tehát azok, akik itt nyaralnak, itt vesznek részt a vasárnap esti szentmisén. Aztán a rehabilitációs osztályról, a gyógyfürdőből is kijönnek, akik éppen itt vannak. De a városban is népszerű ez a vasárnap esti szentmise, tehát a Dombováról is szoktak kijönni.
Beléptünk közbe a templomba, két padsor, szemben ugye a szentély, félköríves ablakok, és van egy kis tetővilágítás is, hogy még fényesebb legyen a templom, még jobban belátható legyen. Az oldalfalakon kerámia stációk.
És amit még hozzátennék, hogy esküvők szempontjából is népszerű a kápolna, tehát esküvőket is szoktunk itt tartani.
Szintén plébános úr jár ide is, gondolom, mint igen, az összes igen. Dombóvári igen, templomban igen, ön igen. tartja a miséket.
Ugye korábban Dombovár városának két plébániája volt, az új dombovári városrésznek volt egy külön plébánia, és a belvárosi rész szintén. Jelenleg a város egyetlen plébániában lett egyesítve, és aztán az elmúlt években még a városon kívül filiák is egykori plébániák lettek hozzá csatolva, így a Döbrökhöz és a hozzátartozó települések is már ide tartoznak.
A kertvárosi templom a 80-as évek végén épült, Szent István király tiszteletére szentelték fel. Mellette fa harangláb áll, itt van a plébániai hivatal és a Szent Imre közösségi ház.
Ez a templom a belvárosi Jézus szíve templomhoz tartozik. Ugye említettem, hogy korábban két plébánia volt Dombováron, és a belvárosi plébániához tartozik. A rendszerváltás idején épült, 1989-ben szentelte fel Paskai László bíboros úr. A Szent István szobor, amit itt láthatunk, arra utal, hogy Szent István király tiszteletére épült, tehát Szent István templom. A templom előtti tér pedig Szent Imre tér, és ezért az a kis dombormű, amit ott láthatunk a templom falán a bejáratnál, az Szent Imre herceget ábrázolja. Ez a harangláb, ez egészen új. Ugye amikor elkészült ez a modern templom a rendszerváltás idején, harangtorony nem épült hozzá, így harang sem volt, és néhány évvel ezelőtt a hívek adományából készítettünk és vásároltunk egy harangot. Az önkormányzat, illetve egy helyi képviselő támogatásával pedig egy fa harangláb épült, amelybe elhelyeztük a harangot, és azóta a harang is meg tud szólalni szentmisék előtt, illetve délben, ahogy a többi templomban is. A kertvárosi városrészben is sokan laknak. Minden vasárnap van itt is szentmise, bár ugye ez egy kisebb templom, de megtöltik a hívek vasárnaponként. Hétköznap is van, szerdán esténként szentmise. Ugye itt van a templom mellett a közösségi ház és a plébánia hivatal épülete.
Két hajós a templom, az oltár az egyik hajóban látható, bal oldalt pedig van egy, ha egy kicsit közelebb jövünk, egy mellékhajó, olyan, mintha bővítése lenne a templomnak, igen. De hát nyilván építészetileg ezt így oldották meg.
Igen, ez a szobor, a Mária szobor, a Fatimai szobor, ezt szintén az egykori, az építető plébános András atya, amikor zarándokolni voltak Fatimában, akkor onnét hozták ezt a szobrot. Ehhez kapcsolódik, hogy májustól minden hónap 13-án a Fatimai emléknapot megtartjuk, és akkor itt külön szent mise van a Fatimai jelenések emléknapján.
Szép környezetben található a szőlőhegyi kápolna. A dombaljában fakadó forrás vize folyamatosan csobog. A kifolyó fölé boltíves téglatetőt építettek. A Szent Anna kápolna búcsújáró hely. A hegyre lépcsőn kapaszkodhatunk fel, melynek tetejéről ízelítőt kaphatunk a tolnai táj dimbes dombos látványából.
Dombovár szőlőhegy elnevezéssel néhány kilométerre található a várostól, de gyakorlatilag bár közigazgatásilag Kaposszekcsőhöz tartozik, ugyanakkor a régóta itt lakók után Dombováról költöztek ki nagyon sokan ide a szőlőhegyi részre, és hogy tulajdonképpen így a városrészhez tartozónak mondhatjuk ezt a területet.
Itt van az út mellett egy kápolna, Szent Anna nevét viseli. Mióta áll itt ezen a területen? Mintha egy domb oldalában lenne, tehát nyilván szőlőhegy. Mikor épült ez ide? Előbb volt a kápolna, és utána alakult körülötte a településrész?
Tulajdonképpen ez a szőlőhegyi Szent Anna kápolna, és ez a terület egy ősi búcsújáró hely. Először csak egy kápolna fülke volt itt, és itt a forrás, amit láthatunk, ennél a forrásnál a hagyomány szerint egy helybeli csősznek volt egy látomása. Szent Annát látta, amint gyermekét, boldogságos szűzanyát tartotta a kezében, és arra hívta a helyi csőszön keresztül a környékben lakókat, hogy zarándokoljanak el ide a forráshoz, és imádkozzanak bűneik bocsánatáért. És aztán ennek hatására egyre többen kezdtek el a környékről is ide zarándokolni, és így a búcsújáró hely aztán 1820-ban a kápolna fülke helyére egy kis templomot, kápolnát építettek. Ezt láthatjuk itt most amelyet aztán később bővítettek is, és 1912-ben volt egy bővítés, amelynek következményeként tornyot is emeltek a kápolnához.
Nagyon szépen fel van újítva, tehát ugyanolyan fehér falu a kápolna, mint itt a kifolyó forrásnak is a félkör alakú tégla boltozata. Folyamatosan csobog most is, halljuk, itt látjuk.
Tulajdonképpen azt nem mondhatjuk,
hogy hordják egyébként vizet.
De szoktak ide jönni, igen, és merítenek a forrás vizéből. Megvannak, akik csak zarándokolni jönnek, megtekintik, imádkoznak itt a kápolnánál és itt a forrásnál. Ugye a felirat is olvasható, Szent Anna, könyörög érettünk. A kápolna búcsúja ugye minden évben nyáron van, és a Szent Anna búcsút azt itt a kápolna előtt a szabad téren szoktuk megtartani. Nagyon sokan érkeznek, és már egyre távolabbi településekről is, tehát nem csak a környékről. És hogy a kápolna ilyen, említettük, hogy olyan szépen fel van újítva, ez a helyi, itt a környékbeli lakosok kezdeményezésének köszönhető. Az itt lakók, az itt élők, akik rendszeresen itt élnek, nagyon szívükön viselik a kápolna sorsát, és rendszeresen kívül és belül is festést végeznek, rendbe tartják a környéket.
Látjuk, most is nagyon szépen le van nyírva a fű.
Igen. És a helyi önkormányzat is sokat segít ebben, tehát tényleg egy közösségi összefogással csodálatos színfoltja ennek a városrésznek, és hát így Dombovárnak is a Szent Anna kápolna.
Van a kápolna előtt közvetlenül egy feszület. Ritkán látni, hogy a lépcsőbe, a felvezető lépcsőbe van beépítve a feszület.
Igen, ez egy érdekesség, és ugye a feszületnél látható is, hogy Dombovár városa 2004-ben védett épületévé nyilvánította a kápolnát, mint búcsújáró helyet, és a környéket is természetesen.
Kis fülkében egy Szent Anna szobrot láthatunk. 2005-ben emelték, igen, Szent Anna szobor.
A védőszentről, a kápolna védőszentjéről, Szent Annáról, Jézus Krisztus nagyanyjáról készült ez a szobor, és ahogy láthatjuk, éppen azt a jelenetet örökíti meg, amit a hagyomány szerint a helyi csősz látott. Szent Anna és gyermeke Szűz Mária látható a szobor alkotásán.
Fölmegyünk akkor a lépcsőn, és benézzünk, kinyitották közbe a kápolna ajtaját. Meg kell kerülnünk a feszületet, és följövünk a dombra. Hát a dombon épült. Ha épp nincs nyitva, de valaki olyan időpontban érkezik, akkor el tudja olvasni itt a falon. Van egy tájékoztató tábla is elhelyezve a kápolna rövid történetéről 3 nyelven, és be is léphetünk. 2 nagy oszlop tartja itt a torony fölötti részt, szépen ki van alakítva. Innen húzzák a harangot, itt egy kötél lóg lefelé, igen, az ajtónál.
Itt még nincs elektromos harangunk, hanem kézzel történik a harangozás. Ugye láthatjuk, hogy nem olyan túl nagy a kápolna, éppen ezért szoktuk kint a szabadban tartani a Szent Anna búcsút, mert hogy nagyon sokan érkeznek és úgy elférnek. De nem csak Szent Annakor, tehát nem csak a nyári búcsú alkalmával van itt Szent Mise, hanem karácsony ünnep előtt Szenteste itt tartunk Szent Misét, amelyre nagyon sokan jönnek a városból is. Illetve pünköstkor szoktunk, készülve az ünnepre, szoktunk még Szent Misét tartani. Keresztelők is vannak a kápolnában, az itt lakók, a környéken lakók, illetve néha van, hogy Dombováról is kijönnek, és szeretnék, hogyha itt keresztelnék meg a gyermeküket. Akkor ki szoktunk jönni, kinyitjuk és megmutatjuk a kápolnát. Előfordul nem is kevésszer, hogy különböző csoportok, akik akár zarándokolnak, akár egy utazást szerveznek, azok jelzik, és akkor hogy meg szeretnék tekinteni a kápolnát, és akkor kinyitjuk. Illetve itt a környék, említettem, hogy a környékbeli lakosok nagyon lelkesek, és nagyon sokat tesznek a kápolnáért, úgyhogy ők is mindig készek arra, hogyha vendég érkezik, ha valaki látni szeretné a kápolnát, beszeretne jönni, imádkozni, vagy csak megtekinteni, akkor ők is kinyitják szívesen. Tehát a plébánián kívül ilyen lehetőség is van, hogy itt helyben megkeresni az adott szemét.
Dombóvár katolikus templomairól és kápolnáiról dr. Hegedűs János plébánossal beszélgettünk. Messzelátónk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Hazai turisztikai magazinunkat hallották. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente kétszer barangolhatnak velünk hazai tájakon. Messzelátó minden hétfőn és pénteken 9 óra 4 perctől.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!